Szent Ágoston. Szent Ágoston egyházatja 354-től 430-ig élt. Az egyházatja megtisztelő cím azt kívánja érzékeltetni, hogy az első keresztény századok nagyhatású tudós püspökei, pápái, mintegy az egyház atyai lennének. Keresztény üldözése századai után Nagy Konstantin császár uralkodása alatt gyökeres fordulat következett be. Nagy Konstantin császár türelmi rendeletével 313-ban szabad működési lehetőséget kapott a kereszténység a Római Birodalomban. Utána Nagy Teodózius császár pedig államvallássá teszi a kereszténységet. Ágoston ekkor 26 éves. Már jelentős karriert futott be, de attól, hogy keresztény legyen, még messze jár. Életét saját elbeszéléséből, világhíressé vált önéletrajzából, a vallomásokból ismerjük. Ezzel a művével műfajt alkotott. Az ő önéletrajzi írása nyomán számtalan hasonló mű született. A magyar történelemben a leghíresebb vallomásokat második Rákóczi Ferenc írta. Ágostonnak ez az önéletrajzi írása sajátos keveréke a gyónásnak, élménybeszámolónak, filozófiának, pszichológiának, teológiának és imádságnak. Sokoldalúságának is a kifejezője ez a mű, hiszen ő filozófus, teológus, misztikus, szónok és költő is volt egy szemében. A mai Algéria területén az észak-afrikai Tagasztéban született pun ősöktől. Apja pogány volt, anyja Monika keresztény, fele olyan idős, mint a férje. Ágoston apjától érzéki, szenvedélyes természetet, anyjától értékekre fogékony, igazságot kereső lelkületet örökölt. Édesanyja kezdettől fogva vallásosan neveli, de akkor még nem volt szokásban a gyermekkeresztség. Azzal akarta gyermeke lelki üdvét biztosítani, hogy mindjárt születése után beíratta a katekumenek, vagyis a hittanulók sorába. A pap megjelölte homlokát a kereszt jelével, ajkaira sót tett annak jeléül, hogy ez a lélek le van foglalva Krisztus számára, és nem akar romlást látni. Ágoston nem szerette az iskolát. Semmi kedve sem volt a tanuláshoz, mint sokaknak az eleven gyerekek közül. Így emlékezik gyermekkorára. Lelkesedtem a mérkőzés büszke babírjáért, csupa fű voltam, ha kalandos mesékkel tömtek, és érdeklődésemet még jobban felcsigázták. Meséken hízott telhetetlen kíváncsiságom hamarosan kigyújtotta bennem a látás vágyát is. A felnőttek mulatságát, a cirkuszt akartam. Az írás, olvasás, számolás elemi dolgainak a tanulása épp oly visszataszító és terhes volt nekem, mint az egész görög nyelv. Egy meg egy az kettő, kettő meg kettő négy, szörnyű unalmas nóta volt nekem. De a fegyveresekkel tele falovon, Trója égésén szívesen járattam könnyelmű eszemet. Vallomásaiban kíméletlenül leleplezi saját gyarlóságait. Ezek alapján többet tudunk meg gyermekkorának hibáiról, mint erényeiről. Pedig voltak erényei is. Ilyen volt például édesanyja iránti gyengít szeretete, gyermeki ragaszkodása. Tanulmányait szülőhelyén, majd Kartágóban, későbbi püspöki székhelyén végzi. De a város ekkor még mást hozott számára. Így ír erről. Megérkeztem Kartágóba, és körülrajzott engem a züllött szerelmek raja minden oldalról. Rabja lettem a színháznak is, hisz az előadásokban ráismertem saját züllött életemre. Még alig 17 éves, mikor bűnös viszonyt kezd egy általa megvásárolt és felszabadított rabszolganővel, amely 17 évig tart, mert nem házasodhatott össze velem. Ebből a kapcsolatból született egy fia is, akit Adeodatusnak, Istentől adatottnak nevezett el. Anyja vallásosságát Dajka mesének tartja, ugyanakkor belsőleg nyugtalan, boldogtalan. Közben, még mielőtt tanulmányait befejezte volna, meghal atya, aki halála előtt őszintén megtért és megkeresztelkedett. Ebben az időben Cicero egyik műve volt nagy hatással Ágostonra. Ezt írja róla. Egész lelki világomat megváltoztattam, imádságomat feléd irányította Uram, s új vágyakat, új célokat adott nekem. Gyarrónak láttam egyszerre minden hiú törekvést, és hihetetlenül tüzes vágyakozás gyúlt ki bennem a bölcsesség örök napja után. De az út a teljes megtérésig még hosszú. Több minden akadályozza ebben. A Szentírást és az egyházi szerzőket bárdolatlannak tartja kezdetleges, művészietlen nyelvük miatt. Akadályozza a megtérésben bűnös szerelmi kapcsolata is. Belekeveredik a manicheizmus hálójába is. Ennek az eretnekségnek az alapítója, akiről nevét kapta, Mani, a perzsa vallás tanait keverte a kereszténységgel. Azt tanította, hogy két örök, önmagától való lény van, a jó, amelytől a világosság és a lélek, és a rossz, amelyből a sötétség és az anyag származik. Szerinte a testvétkei nem számítanak. Magyarázza Ágostonnak a manicheizmus felé fordulását, hogy az az ember, aki nem az igazság útján jár, az keresi és megtalálja azokat a tanokat, ideológiákat, amikkel indokolhatja saját bűnös magatartását. Édesanyja közben szüntelenül imádkozik értem. Ágoston, befejezve tanulmányait, hazatér Tagasztéba, és ott ékes szólást tanít. Hamarosan ritka népszerűséget szerzett magának. De édesanyja hősi tetre szánja el magát, hogy kifejezze fia életmódjával való egyet nem értését, nem engedi meg, hogy Ágoston vele egy fedél alatt lakjon azzal a nővel, kizárja házából. De ugyanakkor mindent megtesz megtérésért. Naponként imádkozott, fájó könnyeket ontott értem. Egy Tagasztéba érkező püspököt is megkér, hogy beszéljen Ágostonnal, próbálja jobb útra téríteni őt. A püspök azonban nem beszél Ágostonnal, de Monikát így vigasztalja. Imádkozz tovább, írta az Úrhoz. Lehetetlen, hogy a könnyek e fia elveszik. Azok a köterékek tartják Ágostont fogva, amelyek sok tehetséges embert ma is. Például a karriervágy, saját kevéssége, érzékisége, filozófiai tévtanok, csillagjóslásba vetett hit. Ez utóbbiból egy prókonzul ábrándítja ki, aki viszont hiúságát, karriervágyát ápolja. Az érvényesülés hajtja a birodalom nagy városaiba, Rómába, majd Milánóba is. Édesanyja elől elszökve át kell a tengeren, de ez az útja már a megtérésbe vezet. Segítik ezen az úton Milánóban Szent Ambrus prédikációi, a vele való beszélgetések, a haláltól és az ítélettől való félelem, amely felsejlik előtte, a Szentírás olvasása, más megtérők és az egyiptomi szerzetesek is remeték példája. Édesanyja utána jön, és rábeszéli, hogy bocsássa el ágyasát. Egy hozzávaló menyasszonyt is szerez számára. Tetszik is a lány Ágostonnak, de hogy abból törvényes házasság lehessen, még 2 évet kell várni. Nem bírja ki. Újabb ágyas szerez. Közben hallott 2 katonatisztről, akik remete Szent Antal életét olvasva elhagyták a császári udvart, és maguk is remete életet kezdtek élni. Pedig mindkettőnek volt már jegyese, akik vőlegényeik elhatározásáról értesülve maguk is szüzességet fogadtak. Ezeket hallva Ágoston így viaskodik magában. Hát lehet ezt tűrni? Műveletlen emberek talpra állnak, és elragadják a mennyországot. Mi pedig minden tudományunkkal együtt itt fetrengünk, testvér mi voltunkban. Ágoston nem bír felindulásával, kirohan a kertbe, és szörnyű tusát vív gyenge akaratával, amelyet a testiség kúsba kötött. Felizgatott képzelete előtt feltűnnek régi barátnői. Rángatták testemet, mint köpenyt, és fülembe súdosták. Igazán elküldesz minket? Micsoda piszkot súdostak, micsoda szégyenletes dolgokat. De a kegyelem segítségére siet. Elém tűnt az önmegtartóztatás tiszta fönségem. Derült volt, illetlen vidámság nélkül. Kedves mosollyal hívogatott, hogy csak menjek, ne kislekedjem. Felém nyújtotta szent kezeit, hogy elfogadjon és magához vonjon. Ó, a gyönyörű példák micsoda teljességét mutatta nekem! Temérdek fiú és leánygyermek, nagyszámú ifjúsággal együtt. Minden kor, tisztes özvegyek, pártás aggok, valamennyien a szent tisztasággal ékesen, amely semmiképpen sem volt gyümölcstelen bennük, mert termékeny méhéből, tőled, jegyesétől, uram, gazdagon fakadtak örömeik. Rám mosolygott, s mosolya buzdítás volt, mintha mondta volna. Te nem tudnád megtenni, amit a férfiak és nők megtettek? Azt hiszed talán, hogy ezek maguktól erősek, és nem uruktól, istenüktől? Támaszkodj egészen az Úrra. Ne félj, nem tér ki előled. Nem enged elesni. Tedd bizalommal, és meglátod, felkarol, és meggyógyít. Zárd el lelkedet, tested minden tisztátalan vágyakozása elől, és elvész hatalma. Élvezetekről fecseg neked, de az mind semmi, a te urad Istene törvényéhez képest. Leroskadtam, azt sem tudom, hogyan az egyik fügefa alá, és szabadjára engedtem könnyeimet. Patakként omlottak szemeimből, kedves áldozatú neked. Egyszer csak fiú vagy leány hangot hallok a szomszédházból. Énekelt, és ezt ismételgette. Tolle lege, tolle lege, vedd, olvasd, vedd, olvasd. De hiába kutatott gyermekkori élményei között, ilyen éneket nem ismert. És az ének újból felhangzik, vedd, olvasd. Ekkor ráeszmél, hogy Antal remetét is a Szentírás egyetlen mondata bírta rá a világ elhagyására, és hogy ez a csodálatos hang arra biztatja, hogy vegye kezébe a Szentírást. Felütöttem, és a rómaiakhoz írt levél 13. fejezetének 13. 14. versére esett tekintetem. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evésben és ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. És ezek a szavak szíven találták, és elszakították az utolsó köteléket. A hosszú éveken át tartó harc eldőlt, a kegyelem lett a győztes. A kis szobát, ahol Monika imádkozott, és a kertet, ahol a jelenet lejátszódott, máig látni lehet Milánóban. Ágoston 31 éves ekkor, néhány társával és rokonával vidékre vonul barátjának egy az Alpesekre nyíló gyönyörű nyaralójába, Kassziciákumba, és a zsoltárokat olvasva és társaival az isteni dolgokról beszélgetve készül a keresztségre. Most el volt ragadtatva attól a Szentírástól, amit valaha megvetett. Lehetetlen a ma boldog napok egész történetét visszaidéznem emlékezetembe, írja 15 év múlva vallomásaiban. 387 húsvét vasárnapjának hajnalán keresztelkedik meg barátjával és fiával, Adeodatusszal együtt. Édesanyja haza kívánkozik, de csak Róma kikötőjéig, Osztiáig jutnak, ott halálosan megbetegszik. Utolsó beszélgetésüket is megörökíti Ágoston. A tengerre nyíró szobában ülnek, és az égről beszélgetnek. Megfeledkezve a múltról, csak a jövő felé szálltunk, és a te jelenlétedben, Uram, örök igazság, arról tárgyalgattunk, milyen lesz majd egykor a szentek boldogsága, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szívbe föl nem hatott. Lelkünk ajka szomjasan kívánkozott a te forrásodnak, a benned való élet forrásának mennyei hullámai után, hogy hulló cseppjeiből, amennyit csak lehet felfogva, azok erejében e fenséges kérdésről elmélkedhessünk. Te vagy a tanúm, Uram, hogy azon a napon, amikor ilyen dolgokról elmélkedtünk, az egész világ minden gyönyörűségével együtt igen hitvánnyá zsugorodott össze előttünk. A beszélgetést Monika fejezte be. Fiam, ami engem illet, immár semmi gyönyörűségem nincs ebben az életben. E világ többé nekem semmit sem adhat. Egyetlen dolog miatt kívántam a földön időzni, hogy katolikus kereszténynek lássalak, mielőtt meghalok. Az Úr sokkal többet adott. Megadta megérnem, hogy lemondtál a földi boldogságról, és most szolgái között láthatlak. Mi keresni valóm van immár a világon? Néhány nappal ezután a beszélgetés után lázas betegség dönti ágyba Monikát, amiből már nem épül fel. A vágya először az volt, hogy otthoni földben férje mellett nyugodjon. De a halálhoz közeledve lemondott erről a vágyáról is. Temessétek el itt anyátokat! Temessétek el a testet akárhová! Semmi gondotok ne legyen miattam! Csak azt az egyet kérem tőletek, hogy az Úr oltáránál, akárhol lesztek is, emlékezzetek meg rólam. Monika sírja Rómában, az Ágostonnak szentelt templomban, azoknak az édesanyáknak a zarándok helye, akik gyermekük testi vagy lelki halála miatt szomorkodnak. Ágoston Rómában egy évig gyászolja édesanyját, majd hazatérve szülővárosába, Tagasztéba, azt a szerzetes jellegű életet folytatta néhány társával, amit Kassziciákumban elkezdett. Akkoriban számos város szent erőszakkal választott pappá vagy püspökké olyanokat, akiket példás életűnek tartott, vagy valami miatt arra méltónak ítélt. Ágoston tudott erről, ezért csak ritka esetben hagyta el otthonát, nehogy ilyen váratlan meglepetés érje. Egyszer mégis gyanútlanul útnak indult Hippóba, hogy valakivel találkozzék. Gyanútlanul lépett be a templomba is, ahol a püspök éppen arról beszélt, hogy agg kora miatt már nagyon érzi egy segítőnek a szükségét. Valaki Ágoston nevét említi. Erre a tömeg felkapja nevét, megragadják és a püspök elé viszik, hogy íme ő az, aki méltó arra, hogy pappá szentelje és segítője legyen. Ágoston először tiltakozik, de aztán mégis elfogadja Isten akaratát, amely a nép akaratán keresztül mutatkozott meg. 35 éves, amikor pappá szentelik. 5 évig lesz papként püspökének segítője, majd annak halála után Hippó püspökem. Hippóban is szerzetes jellegű életet élt, és ezt folytatja püspökként is majd papjaival. Száműzött otthonából minden fényűzést, de a szükségesekben nem szenvedtek hiányt. Gondja volt a szegényekre is. Szerinte mindenkinek kötelessége alamizsnát adni a rászorulóknak. Ha nem adhatsz nagyot, adj egy darabka kenyeret. Ha nincs kenyered, adj egy fillért, ha egy filléred sincs, adj egy pohár vizet. Ha nincs vized, adj egy kis részvétet. De kérdezd meg lelkiismeretedet, vajon igazat mondasz-e, amikor azt mondod, hogy nincsen semmit sem. Ugye telik hiúskodásra, mulatozásra, kevékedésre, telik felszerelésre, okos befektetésre. Hát miért nem telik alamizsnára is? Rengeteget írt. Írásait folyton javítgatta, tökéletesítette. Könyvet írt minden fontos kérdésről, amelyet a napi események felvetettek. Rengeteget levelezett. Levelei közül nem egy valóságos tanulmány. Bár az írás volt a legkedvesebb tevékenysége, mégis rögtön abba hagyta, ha egyéb püspöki teendői úgy kívánták. Felvette a küzdelmet korának eretnekségei ellen. A manikeusok tanait jól ismerte, hiszen egy ideig maga is közéjük tartozott. Így nem lehet csodálkozni azon, hogy amikor azok egy vezetőjét vitára hívta, olyan érveket sorakoztatott fel, hogy vita partnere nem tudván válaszolni, megfutamodott. A helybéli manikeusok pedig mind megtértek. Hasonló eredményekkel harcolt a többi eretnekséggel is, amelyekben a pusztuló pogányság szövetségese talált. Így cáfolta meg a donatizmust, amely azt hirdette, hogy nyilvános bűnös nem lehet tagja az egyháznak, és amely azt tanította, hogy a szentségek csak akkor érvényesek, ha kiszolgáltatójuk is a kegyelem állapotában van. Vagy a pelágiánizmust, ezt a kegyelemtani eretnekséget, amely az emberi tevékenység és akarat fontosságát oly mértékben hangsúlyozta, hogy az embert arra is képesnek tartotta, hogy Isten kegyelme nélkül is a maga erejéből bűn nélkül éljen. Vagy a prisciliánizmust, amely az emberi sorsot a csillagok állásától tette függővé. Kifejezett csodát csak egyetlen egyet jegyeztek fel életéből. Egy anya beteg gyermekét hozta az akkor már beteg püspök elé, és kérte, hogy tegye rá a kezét, és a kisbeteg meg fog gyógyulni. Ő azonban azt mondta, ha gyógyítani tudnék, önmagamon kezdeném. Amikor az anya elmondta, hogy álmában egy jelenést látott, amely arra biztatta, hogy menjen el Ágoston püspökhöz, hogy tegye rá a betegre a kezét, és az meg fog gyógyulni, Ágoston rögtön engedelmeskedett, és a gyermek egészségesen távozott. A gyermek meggyógyult, ő azonban hamarosan meghalt. Beszédei és írásai hatására azonban olyan csodák történtek, amelyek fontosabbak minden látható csodánál, testi gyógyulásnál. Rengetegen tértek meg ezek hatására, és sokak szívében gyulladt világosság. A kereszténység első és legnagyobb egyház tanítói közé tartozik. A keresztény történelem szemlélet is sokat köszönhet neki. Az Isten országa című műve erről szól. Eszerint a történelem az Isten államának és az ördög államának a harca. De egyik államot sem lehet az egyházzal, még kevésbé egyes földi államokkal azonosítani. A határok az emberek lelkében húzódnak. És hogy az egyes emberek melyik államhoz tartoznak, az csak a végítéletkor fog majd kiderülni. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy melyik oldalra áll, és melyik oldalon harcol. A sátán oldalán, vagy Isten oldalán. Mert csak ez a két lehetőség van. Maga Urunk mondja, aki nincs velem, az ellenem van.